Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megjelent a magyar közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzit szállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyházában. Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. Védjegyes palackba kerülnek a tokaji borkülönlegességek júliustól, ezzel tovább erősödik a tokaji eredetvédelem, tájékoztatott a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A tokaji borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokaji bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen, hangsúlyozták a közleményben. Nagy lépést jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokaji bor különlegességek, az eszencia, az aszú, a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető, védjegyes, tokaji palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Mindez biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokaji termékleírásnak megfelelő, a Nébih által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokaji borkülönlegesség kerül a védjegyes palackba. Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
Az időjárásról.
Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Dero re 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 ro ture fova. tire, noru ro ahta tire, fovira dai re do di uva nero eo, nere 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 nere, no. For badly and
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Megtartották az első Színvavölgyi Tehetség napot. A program célja az volt, hogy a 10 és 15 év közötti kiemelkedő képességű növendékek olyan szakmai impulzusokat kapjanak, amelyek a mindennapi csoportos foglalkozásokon túlmutatnak. A Színvavölgyi Tehetségnap nem csak a növendékekről, hanem a pedagógusokról is szólt. A Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Székházában megrendezett programon készült összeállításunkat hallják a riportársütő Dávid Pelé.
Orosz Sándorral, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgetek. Kedves igazgató úr, ez a mai alkalom hogyan pattant ki a fejekből, hogyan kezdődött az ötletelés?
Az ötletelés mindenféleképpen úgy kezdődött, hogy minden évben volt színvavölgyi szólótáncversenyünk, saját házon belül szólótáncversenyünk, és úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt picit átcserélnénk, ezt a gondolatot tovább gondoljuk, és tehetségnapot tartunk inkább. Olyan pedagógusokat hívunk meg az országból, akik egy kicsit újra gondolták akár a táncoktatást is, illetve a pedagógiai munkát. A másik dolog, amiért létrehoztuk ezt a tehetségnapot, az pedig az, hogy egy művészeti iskolának a felépítése ugyanúgy a országban bármelyik művészeti iskolája, a miénk is olyan, hogy nagyon sok külső oktatási helyszínünk van. Összesen 18 külső oktatási helyszínünk van, és a gyerekek ezeken a telephelyeken nagyon-nagyon-nagyon jól dolgoznak, táncolnak, tanulnak, zenélnek, viszont egymással soha nem találkoznak, vagy nagyon ritkán, akár csak egy művészeti gálán. És éppen ezért gondoltam, nekem mindig nagy álmom volt, hogy a tehetséges gyerekek, akik tanulnak akár a Waldorf iskolába, ismerkedjenek meg az edelényi tehetséges táncosokkal, vagy az edelényiek ismerkedjenek meg mondjuk egy jezsuita gimnáziumban tanuló tehetséges gyermekkel, és sorolhatnám így a sort. Szóval ez nagy álmom volt mindig, és a kollégáimmal sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk ezt összehozni, és így pattant ki a tehetségnap ötlet, hogy az összes külső oktatási helyszínünkről a pedagógusok megkérdezik a gyerekeket, hogy kinek van kedve egy ilyenen részt venni, és nyilván a székház befogadó készsége azért az határokat szab, de úgy átbeszéltük a kollégákkal, most jelen pillanat közel 60 gyermek jött el ide hozzánk a székház épületünkbe, az összes külsőoktatási helyszínről. Szóval én nagyon örülök, hogy itt vannak ezek a gyerekek, és az sem utolsó, hogy természetesen azon is kellett gondolkodnunk, hogy olyan nagy életkori dolgokat, nagy életkori különbségeket nem tehetünk, tehát most először inkább az 5.-től 8. évfolyamot gondoltuk első körben, aztán persze majd a legkisebbeket is meg fogjuk szólítani, de első körben ezt gondoltuk ki, és nagyon fontos, hogy olyan pedagógusokat hívtunk, akit jó magam is nagyon jól ismerek, Nyíregyházáról érkezett Antal Dóra és Antal Roland. Ők a nyíregyházi tánctanodát vezetik, és valami hihetetlen és különleges pedagógiai módszereket használnak. Nekem tényleg nagyon sokszor volt lehetőségem velük dolgozni, ahogy a bevezetőmben is mondtam, és nagyon jól éreztem magam. És ők nem feltétlen most néptáncot, illetve akármilyen tánc anyagot fognak tanítani, hanem inkább egészen más dolgokkal fognak foglalkozni, játszani fognak, játékos formában egy új, újra gondolt pedagógiai dologgal fognak a gyerekeknek előrukkolni.
Gyerekeknek, illetve kollégáknak miért lehet hasznos ez a program?
A gyerekeknek mindenféleképpen jó dolog az, hogy játszhatnak egész nap, játékos körülmények között tanulnak meg bizonyos olyan dolgokat, ahogy az Antal Roland és a Dóra is megfogalmazta az elején, hogy először teljesen azt fogják gondolni, hogy mit akarnak ők tőlük, és a végén minden megvilágosodik, és minden összeáll, hogy mit miért csinálnak. Tehát a mozgás elemeket fognak játékos formában tanítani, és nagyon jól fogják magukat, biztos vagyok érezni a gyerekek. A kollégáknak nagyon fontos mindig a megújulás. Én is hiszek ebben, hiszen a világ is változik körülöttünk, a gyerekek is változnak körülöttünk, és muszáj mindig fejlődnünk. Kell, hogy fejlődjünk, kell, hogy új módszereket, új pedagógiai rendszereket tanuljunk, és a én kollégáim, akikre én rendkívül büszke vagyok, ők mindannyian vágynak arra, hogy megújuljanak, és új dolgokkal találkozzanak. Mondhatnám, hogy ők kezdeményezték, és ők akarták mindenképpen, hogy legyen ilyen az iskolánkban, mert ezzel ők csak fejlődnek. És szeretnének új dolgokat tanulni, amit majd utána a saját pedagógiai munkájukban, amikor ők a gyerekeknek órát tartanak a különböző oktatási helyszíneken, ezeket tudják használni és beleépíteni a saját munkájukba, hiszen persze nem kell mindent, csak azokat, amiket ők át tudnak venni, és tényleg új dolgokkal a gyerekeket egy kicsit kimozdítani a komfortzónájukból, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, és egyre jobb dolgokat csináljanak ezeken a foglalkozásokon. Tehát a kollégáim is fejlődni szeretnének, azért vannak ők is itt.
Színvevölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével, Maródi Attilával folytatom az összeállítást. Miért is hasznos ez a mai nap? Egy kicsit táncos szemszögből próbálnám megvilágítani, igazgató úr nagyjából elmondta, hogy hogyan találtátok ki.
Első körben egyébként nem ez volt az első ötlet, ugye nekünk van egy szólótáncversenyünk, egy házi versenyünk, amit két évente rendezünk meg, És akkor azt beszéltük a kollégákkal, hogy mi legyen az a rendezvény, amiben azokat a gyerekeket, akik egyébként kiemelkednek az osztályokból a tehetség miatt, és azért azt tudjuk, hogy egy tehetséges gyerekkel legalább annyira komplex és nehezebb foglalkozni, mint egy olyannal, akit ugye föl kell zárkóztatni. Mert hogyha nem kapja meg azt a kellő impulzust, azt a kellő lendületet, az a gyerek, aki kicsillan a tömegből, akkor őt is el lehet veszíteni. És itt az a lényeg ennél a tehetség gondozó napnál, hogy az a gyerek, aki az osztályában, a csoportjában kiemelkedően teljesít, még kapjon olyan impulzust, hogy a csapatnak, amiben ő dolgozik, egy igazán húzó ereje legyen. Tehát ő még jobban motiváltabb legyen, és egyébként ezek oda-visszahatnak, és ilyenkor a csapat húzó ereje még erősebb lesz. Itt nem csak a tehetségek fejlődnek, hanem ezen keresztül majd az a csoport, ahol dolgozik az a táncos, ő is segít azon, hogy még jobb legyen a csapata.
Miért pont Antal Roland és Antal Dórára esett a választás? Ennek volt-e konkrét oka?
Tehát régóta ismerjük egymást, elismerjük egymást munkáját, tudjuk azt, hogy mennyire jól érzik a gyerekeknek a tudás szintjét, mennyire tudják őket motiválni. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, régóta foglalkoznak gyerekekkel, nagyon nagy tudásuk van, mély tudásuk van, és nagyon újszerű és innovatív ez a megközelítése a táncoktatásnak, ahogy ők dolgoznak, és biztos, hogy fogjuk őket többször még hívni.
Mi az, amit akár a tanárok, diákok tanulhatnak ettől a párostól? Mi ez az újítás, ez az innovativitás, amit ti át tudtak tőlük venni?
Egyrészt ugye benne van a saját kreativitásuk, tehát azt mindenféleképpen el kell mondani. Társművészetektől is vesznek mozgásformákat, tehát a kortárs tánc elemeket is. Rendkívül jó a ritmikai felkészültségük, a karláb függetlenítő gyakorlatok szerintem azok zseniálisak, a páros gyakorlatok, a játékok, amik fejlesztőek, és egészen azt gondolom, hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is erősödik ilyenkor a gyerek.
Hogyan tudják majd diákjaitok a továbbiakban ezeket a gyakorlatokat majd beépíteni, amit itt ma kapnak?
Nem csak a növendékek, hanem ugye a tanárok is részt vesznek a foglalkozásokon, és ezeket a gyakorlatokat, ezeket az újszerű gyakorlatokat mindig a saját kis csoportján belül, akár úgy, ahogy megtanulja, de lehet ezeket tovább gondolva használni természetesen.
Nagy Izabella Bernadettel, a Színva Völgyi Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusával beszélgetek. Néptáncpedagógusként miért hasznos, hiszen láttam, hogy már beálltál ide a próbára. Hogyan látod, miért lesz hasznos ez a mai nap?
Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy ne csak magával a tánccal foglalkozzunk, hanem egyébként a testünkkel, az egyéb tudatunkkal, és hogy tudjunk közösségben dolgozni. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a tánc az egy csoportos mozgalom, az egy csoportos megmozdulás, és fontos, hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni, főleg a mai digitális világban azt gondolom, hogy ez egyre jobban elveszik, belebújunk a telefonunkba, belebújunk a készülékekbe, és bizony a szemkontaktus, az érintések, ez van, aki ma már nem is tudja elviselni, és főleg a gyerekek körében ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mindemellett a ritmus gyakorlatok, testtudat egyre jobban erősítése, izommemória, azt is tudni kell, hogy mi, hol van, mennyire kell behajlítani a térdemet, és bizony ezek a gyakorlatok játékos formában, egy jó kis mozgalmas program keretében segítik elő az egyéb táncoknak a tanulását. Tehát ezek ilyen gyakorlatok, alapozó gyakorlatok, nagyon-nagyon fontos, hogy nyissunk az egyéb dolgok felé, tehát ne csak a néptánc legyen, hanem legyen más tudásunk is.
Milyen módszert tudsz esetleg átvenni a pedagógus párostól?
Hát ugye nagyon fontos a pedagógus személye. Ez mindenképpen kiemelendő, hogy ők mind a ketten egy ilyen nyitott emberek, akik szívesen fordulnak a gyerekek felé, szívesen beszélnek velük, látszik, hogy a gyerekek is rájuk fókuszálnak egyből. Ez nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom. És hát amit most itt az elején láthattunk, ugye ketté vették a társaságot, vannak kisebbek, vannak nagyobbak, 10-15 éves korosztályig vannak itt jelenleg a gyerekek, És hát nem ugyanazt kell tanítani egy 10 évesnek, mint egy 15 évesnek, ez egyértelmű. Ők ezzel kezdték, hogy kettészették a csoportot. Aztán gyorsan össze is mosták, hiszen jöttek olyan gyakorlatok, amikor egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Bemelegítettek egy pár mozdulattal, jó kis pörgős zenére, és folyamatosan instrukciókat adnak. Ez is nagyon fontos, hogy segítsük a gyerekeket, igazítsuk ki folyamatosan, ami nem úgy megy, jó hangulatban, és hát ez, hogy távolról indultunk, és egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Ugye az elején, ha láttuk, akkor csak magunkkal foglalkoztunk, és aztán elértünk oda, hogy nemhogy megérintettük a másikat, ráadásul idegeneket, és ez is egy fontos instrukció volt a részükről, hogy itt nem ismer mindenki mindenkit. Különböző iskolákból vagyunk, a gyerekek csak a csoporttársaikat ismerik, ők pedig mondjuk egy-egy csoportból vannak körülbelül 2-3-an, és különböző iskolákból, de mindenki a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola égisze alatt van itt, és hogy így ismerkedjenek meg, nyissanak a másik felé. Először ugye, ahogy mondtam, hogy mindenki a saját magával foglalkozott, és most már odáig eljutottunk, hogy egészen a fülünket kellett összeérinteni. Szóval, hogy egyre jobban közelebb hozzák a többieket.
Antal Rolanddal, a Nyíregyházi Tánctanoda művészeti vezetőjével folytatom az összeállítást. Régi ismeretségünkre való tekintete, ha megengeded, tegeződnék. Mivel készültetek itt a mai nappal a fiataloknak, a Színvavölgyi Iskolának?
A Színvavölgyi Iskolával már elég régóta van kapcsolatunk, szakmai kapcsolatunk, és ami a legfontosabb, baráti kapcsolatunk a vezetőséggel és mindenkivel. A mai napra, erre a tehetségnapra a különböző tánctechnikai fejlesztő feladatsorokat hoztunk, amivel a mindennapokban, a hétköznapjaikban a gyerekek sokkal könnyebben tudják elsajátítani azt a táncmatériát, ami a magyar néptánc, a Kárpát-medence néptánc anyaga lesz majd a számukra. Ez nem csak annyi, hogy itt most fejlesztjük a gyerekeket, hanem igazából ez egy közösségépítés, ez egy olyan nap, aminek az elején még egy kicsit olyan bizonytalanak érzik magukat, hogy úristen, mi lesz majd ebből, de aztán, amikor befejezzük délután 1 órakor, akkor mindenkinek itt kristályosodik, hogy úristen, hát ez mind miért történt, és mit kellett ezzel az egésszel tenni és csinálni. Ami a mai napnak a belső tartalma, azok különböző bemelegítések, táncelőkészítő gimnasztika, akkor nyújtások, tánctechnikai gyakorlatok, amelyek különböző táncdialektus területeken táncolt táncoknak a mozdulataiból épülnek össze, úgyhogy ők igazából most játszva, játékosan fognak tanulni nagyon sok mindent.
A társpedagógusok említették, hogy nagyon sok újítást hoztatok. Te hogyan látod, mik ezek az újítások, milyen új módszereket hoztatok így a táncpedagógiába? Gondolom, maga ez az egész óra is például az lenne.
Ezt már most olyan nagyon újnak nem mondanám, hisz már azért mi több évtizede azért ezzel dolgozunk, de lehet, hogy egy műhely nem így dolgozik, ahogy mi. Éppen ezért számukra ez esetlegesen új, de maga az, hogy játszva tanulunk, ez azt gondolom, hogy a mai kor egyik elengedhetetlen része, hisz a gyermek, hogyha jól érzi magát, akkor igazából, ha ezt egy pontos és megalapozott és felkészült szakmai háttérrel rendelkező pedagógus végzi, akkor igazából onnantól kezdve bármit megtehet és bármit meg tud csinálni a gyermekkel, mert ha jól érzi magát és szereti ezt csinálni, akkor igazából egy táncpróba az mindig öröm. És akkor onnantól kezdve a táncpróbára szívesen jövünk, és hogyha már szívesen jövünk, akkor meg már a táncot is jól fogjuk csinálni.
Akár a különböző kargyakorlatok, izomgyakorlatok, ritmikai gyakorlatok, ugye egyfajta alapok. Miért fontos ez egy táncos, vagy akár egy táncpedagógus számára itt, amit már átadtuk, úgymond milyen módszert tanulhatnak ebből?
Igazából a táncosok számára az, hogy egy zizontónus az rendben legyen, az, hogy a tágság, hajlékonyság meglegyen, az mind a, inkább azt mondom, hogy a színpadi táncművészetre lesz majd később hatásra, hiszen ez egy olyan látványos eleme a táncművészetnek, amit így lehet kialakítani. Tehát az, hogy egy nyújtott kar, mondjuk egy pubertás korban lévő gyermeknek, aki mondjuk az elmúlt 3 hónapban nőtt 20 centit, az szinte elképzelhetetlen, de nekünk táncpedagógusoknak az a célunk, hogy ez menjen és működjön.
Ha egy-két konkrét gyakorlatot említenél, ami ilyen nagyon hasznos lehet ma, vagy nagyon különleges, amivel készültetek?
Egy-kettőt nem tudnék, mert mindegyik nagyon hasznos, és mindegyik nagyon fontos gyakorlatsor, de ez, ami most éppen a háttérben folyik, ez a fejem, a vállam, a térdem, a bokám, ez egy koordinációs gyakorlat, amivel a gyerekek megtanulnak a mozgás közben beszélni, tehát itt két figyelemközpontot kapcsolunk össze, amikor mondjuk, mutatjuk, és közben még tempóbeli eltérések is lesznek, de lassított, gyorsított. Tehát ez már egy olyan háromszintű figyelem, ami mondjuk, hogyha a színpadra kivetítem, akkor énekelnem kell tánc közben, egy koreográfiai folyamatot kell táncolnom, amire már is oda kell figyelnem, és ugye a tempóbeli különbségek, meg ahogy adják a táncmatéria, egy ugrós, egy lassú és egy friss csárdásban eltérő tempók vannak, tehát erre mind oda kell figyelni. És itt most nem friss csárdás, lassú csárdás és ugrós táncolnak, hanem épp egy olyan játékos gyakorlatot tesznek és csinálnak, amelyekkel aztán majd később ez is fejlődik. Tehát igazából számunkra ez a lényeg, hogy nem mindig közvetlen azzal az anyaggal gyakoroltatunk, hanem még inkább fejlesztünk különböző részterületeket, és a sok részből fog összeadódni az egész.
Megtartották az első színvavölgyi tehetségnapot. A program célja az volt, hogy a 10 és 15 év közötti kiemelkedő képességű növendékek olyan szakmai impulzusokat kapjanak, amelyek a mindennapi csoportos foglalkozásokon túlmutatnak. A színvavölgyi tehetségnap nem csak a növendékekről, hanem a pedagógusokról is szólt. A Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Székházában megrendezett programon készült összeállításunkat hallották. A riportán Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, sikeresen túl vannak ugyanis az autó tesztelésén az egyetem parkolójában. Az Electric Racing Miskolc egy diák csapat, amely részese a Formula Student bajnokságnak. A Formula Student konstruktőri mérnök verseny célja egy olyan formula autó tervezése, kivitelezése és képzeletbeli piacra bocsátása, amelyet hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok valósítanak meg és versenyeztetnek nemzetközi szintéren. A csapat hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatta az autóját. A teszt során értékes tapasztalatokat gyűjtöttek, és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén kétrangos nemzetközi versenyen és pályára állnak a versenyautóval. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Sikora Dáviddal, az Electric Racing csapat ex-csapat vezetőjével, csapat támogatójával, Tóth Eszterrel, a csapat jelenlegi vezetőjével és Tulák Marcellal, főmérnökkel, és mondhatjuk azt, hogy egyik sofőrrel fogok itt beszélgetni a mai riport során. Ugye, ami a legfontosabb most talán itt a csapat történetének az életében, hogy elindult az autó. Eljutott idáig, elindult az autó. Dávid, hozzád lenne az első kérdésem, hogyan indult el ez az egész, mint ex-csapatfőnök, hogyan emlékszel vissza rá, hogyan indultatok el a kezdetekkor?
Húha, hát hosszú volt az út, hogy ezt is elértük, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Annó még 4 évvel ezelőtt, még 22-ben kezdődött a csapatnak az élete, amikor igazándiból 5-6 lelkes hallgató bement a dékáni hivatalba, hogy szeretnénk egy ilyen csapatot elindítani, és hogy mik a lehetőségeink, és akkor a mai napig talán a csapatunk legnagyobb támogatója, Simén Faj Zoltán dékán úr rámondta az igent, és elkezdődtek a munkálatok annak az irányába, hogy a pénzügyi, illetve az infrastruktúrális lehetőséget biztosítsuk a hallgatók számára. Ugye, hogy ez pontosan hogyan néz ki, lényegében hallgatóknak, egyetemista hallgatóknak kell megtervezni, megépíteni, teljes mértékben lefejleszteni, sőt dokumentálni, és utána versenyeztetni egy teljes értékű Forma 1-es versenyautót, annyi különbség, hogy kicsit kisebb, viszont teljesítményben nagyon hasonló egyébként egy ilyen autóhoz. A jelenlegi autón konstrukció ez egyébként egy hátsókerék meghajtású elektromos versenyautó, ami bárcsak 22 kilométert tud megtenni, viszont a maga nagyjából 200 kilós öntömegéhez képest egy 110 lóerő társul, úgyhogy egyébként elképesztő gépezetek ezek. Az elmúlt 4 évet nagyon sok szenvedés és munka töltötte ki, de azt mondhatom, hogy erről az 5 főről szépen lassan felgyarapodott a csapat a jelenlegi nagyjából 80 fős állapotára. Természetesen azóta sok hallgató el is végezte az egyetemet, ők már nincsenek itt velünk folyamatban, illetve már csak távolról tudják segíteni a munkánkat. Azonban már több mint 120-140 hallgató megfordult ebben a műhelyben, az egyetemnek lényegében majdnem minden karáról. Úgyhogy elképesztően nagy úton mentünk keresztül, hogy eljussunk ide, és hát nagyjából a sztorinkról ezt tudom elmondani. Ez év márciusában volt az első teszt, amikor megindult az autó, de itt már át is adnám a jelenlegi csapatvezetőnknek a szót, hogy szeptember óta ezek hogyan történtek, a felkészülések, illetve hogy mi is újság ezzel.
Hogyan éled meg, hiszen ugye a te kezeid között, vagy a te csapatvezetéseddel indult el az autó fejlesztése. Sokat interjúztunk, beszélgettünk, hogy hogyan alakult ki az autó, és ahogy említetted, mindent ti fejlesztetek hozzá. Milyen érzés volt, milyen élmény volt számodra, hogy végre eljutott abba a fázisába az autó, hogy elindult a saját kerekein?
Nagyjából érzelmileg ezt úgy tudnám elmondani, mint amikor egy embernek a gyereke elkezd először beszélni, járni, az első achievementek úgymond sikerülnek. Hát nekünk, akik alapítottuk ezt az egészet, lényegében tényleg egy gyerekünk, nem csak maga az autó, hanem az egész csapat, és az, hogy sikeresen, mint csapat tud működni ez a dolog, azt, hogy rengeteg támogatónk segítségével elértük azt tényleg, hogy ezt a szinte lehetetlennek tűnő célt, amire annó azt hittük, hogy egy év alatt meg lehet ezt csinálni, szépen lassan rájöttünk, hogy 2-3 év is kevés egy versenyautó nulláról való lefejlesztéséhez, ez tényleg elképesztő volt látni a dolgot. Ilyenkor tipikusan így visszajönnek az érzelmek, mint a filmekben így bejönnek a vágóképek, hogy így átélni az elmúlt évek pillanatait, amellett, hogy izgultunk, hogy lesz-e bármi baj az autónak ott a pálya mellett, nekem is lehetőségem volt ott állni az autó mellett, amikor elindult. hála jó égnek, tényleg mint egy első gyerek, aki elkezd beszélni.
Esztel, átfordulok hozzád, amióta átvetted a csapat vezetését, de Dávid említette, hogy te is régebb óta azért a csapat tagja vagy. Hogyan élted meg ezt a fejlesztést, milyen előkészületek voltak, itt mi, hogyan közeledtetek ahhoz, hogy úgymond elindulhatott az autó, előtte miket kellett még csinálni?
Hát az időszak az hosszú volt, és igazából mindenki számára fárasztó szerintem. Rengeteg tesztelés, előkészület volt, közben voltak ugye versenyek, események, amelyeken részt kellett vennünk, és megjeleníteni az autót is olyan esetben, és mindemellett pedig elkészülni azzal, hogy ténylegesen tudjunk tesztelni és fejleszteni a dolgokat.
A tesztre konkrétan a napjára hogyan készültetek fel? Ott milyen előkészületek kellettek, hogy egy ilyen versenyautót leteszteljetek? Hol, hogyan sikerült letesztelni az autót, milyen körülmények között?
Elsősorban a helyszín biztosítása és lefoglalása volt az elsődleges szempont, hogy tudjuk is, hol letesztelni az autót. Erre a Miskolci Egyetem nyújtott számunkra lehetőséget, és a Jó Szerencsét parkolójában tudtunk tesztelni, illetve emellett ugye nyilván fontos volt, hogy az autónak minden eleme biztonságosan legyen felszerelve, illetve mindenféle biztonsági előírásnak megfeleljen, hogy nyilván azért a pilóta is biztonságban érezze magát, és hogy jól menjen az autó.
És ott a teszt pillanataiban, vagy a teszt napján te, mint csapatfőnök, hogyan érezted magad, milyen hangulatban voltál? Gondolom azért egy kicsit ilyenkor izgalmasabb, feszültebb a helyzet. Mik voltak benned akkor?
Sok gondolat, sok izgalom, és hát igen, nyilván ugye először teszteltünk a pályán, a fékpados tesztelések ugye már megvoltak, és úgy ott nagyjából minden biztonságosan is ment, de nyilván azért teljesen más egy ilyen dolog, amikor ténylegesen kint van az ember, és ténylegesen beleül a pilóta, és ténylegesen el kell vele indulni a négy kerékkel. Izgultam, de nyilván szervezetnek kellett lenni, és irányítani a csapatot, hogy minden rendben menjen.
Te azt hogyan élted meg, hiszen te is azért már régóta itt vagy, régóta segíted az autó fejlődését, fejlesztesz, hogy sikerült ezt elérni, hogy elindult az autó, ezt te hogyan élted meg, hogy ez a cél megvalósult?
Igen, igazából szerintem alapítás után egy évvel csatlakoztam a csapathoz, szóval én is eléggé benne voltam ebbe, és végignéztem azt, hogy hogyan is küzdünk, és hogyan is próbáljuk ezt elindítani. Szóval boldogság volt, nagyon nagy boldogság, és tényleg ahhoz tudnám hasonlítani, amit Dávid is mondott, hogy olyan, mintha a gyerekünk elindult volna. Érdekes volt, és boldogsággal töltött el engem is, hogy végre ment az autó.
Fordulok Tulák Marcelhez, főmérnökhez, illetve most mondhatjuk azt, hogy mint jelenlegi sofőr te uralod a gépjárművet. Te előtte hogyan élted meg az egészet?
Igazából azt szerintem az eddigi év legstresszesebb két hete volt, amit én akkor megéltem, hogy ezt az autót igazából úgy rakjuk össze előtte, hogy semmi gond ne történhessen, és velem csak én ültem bele, volt egy másik pilótánk is, de nagyrészt én ültem bele, mikor még teljes teljesítményen ment az autó. Így hát az is bennem volt, hogy még az előtti este, mikor ezt raktuk össze, és minden részét tökéletesítettük, akkor hatalmas nagy ideg volt bennem, hogy azért ez minden jó lesz, minden jól fog menni, és még aznap reggel is, tehát enni nem bírtam aznap, hogy biztos, hogy minden jól fog menni. És ez az érzés, ez bennem volt eddig igazából, amíg vele nem ültem, és meg nem nyomtam először ezt a gázpedált, és akkor jöttem rá, hogy igazából összeraktuk az egészet annyira jól, amennyire csak abban a pillanatban tudtuk.
És a tesztnek mi volt a célja? Említettük, hogy azon túl, hogy ugye az autó elinduljon, bár ez is egy cél volt, hogy ezt leteszteljétek. Főmérnökként még, vagy a csapat milyen célokat tűzött ki, úgymond a tesztnapjára?
Az egyik tesztünk az volt, hogy az autó kis és nagy akkumulátora mennyire fogja bírni magát a menetet, mert ugye az endurance versenyszámunk az kb. 30 perc lesz, és kíváncsiak voltunk, hogy egyáltalán a kis feszültségű akkumulátorunk ki fogja bírni ezt a 30 percet. Itt ez volt az egyik legnagyobb, egyik nagyobb cél. Ugye a másik meg tényleg az volt, hogy az autó maga menjen, és hogy magát a felfüggesztést, a hajtást és mindent, ami úgy van, azt kiteszteljük végre úgy, hogy az autó forog is, hogy fordul is, és nem csak egy fékpadon megy.
Milyen volt belülről vezetni, amikor elindult, milyen érzés járt át, illetve ott benne mind gondolkodtál? Nem tudom, hogy egy sofőr, egy pilóta mind gondolkodik ilyenkor, ha beül egy, mondjuk azt, hogy egy versenyautóba.
Igazából először is nagyon megtisztelő volt, hogy a csapat 4 éves megalakulása után én voltam az, aki először vezethette, és először úgy ült az autóban, hogy menetképes. ez volt az első dolog, és azután, hogy végülis beindult az autó rendesen, és minden ment, egy nagyon jó érzés volt az autót vezetni, mivel hogy egyáltalán nem olyan, mint akármilyen autó, amit végülis egy ember legálisan, vagy egy civil ember akármilyen módon hozzájuthat. Tehát ez a legközelebbi dolog egy formula autóhoz végül is, amit szerintem én is valaha hozzá fogok nyúlni, mondjuk azt így. Nagyon jó érzés volt.
Teszt során te főmérnökként miket figyeltél, miket kellett tesztelned sofőrként, úgymond miket csináltál a pályán?
Nagyobb része a féknek a kitesztelése volt, emellett az autónak nagyobb gyorsulásnál a viselkedése, és még igazából szlalomban néztük meg, hogy így ugye aeroelemek nélkül, de milyen szlalomozni az autóval így. Emellett még a telemetri rendszerünket teszteltük ki, és a beállítások távoli módosítását teszteltük ki ugyanúgy.
Mennyire volt sikeres, hogyan élted meg, milyen tapasztalatokat gyűjtettél?
Nagyon sikeres volt a teszt. A tapasztalataink hát azok nem érdekek voltak. Igazából mindent, amit ki akartunk tesztelni, arra választ is kaptunk. Fél óra menetidőn át tudtuk hajtani az autót, és minden tesztünk sikeres volt.
Beszter, zárásként még hozzád visszafordulok, így hogy mondhatjuk azt, hogy készen van az autó, már leteszteltétek. Milyen versenyre készültök vele, hol fog így menetképesen majd megjelenni?
Egyrészt a májusban megrendezésre kerülő Tech Together versenyre fogunk menni, az ugye ilyen műszaki részről, oda nem visszük az autót, viszont az autót visszük júniusban és augusztusban is egy-egy versenyre. Az FS Easter előversenyre fogjuk ismételten elvinni, ahol próbálunk mindent is letesztelni, hogy az augusztusi FS East versenyen minden is flottul menjen majd.
Mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, sikeresen túl vannak ugyanis az autó tesztelésén az egyetem parkolójában. Az Electric Racing Miskolc egy diák csapat, amely részese a Formula Student bajnokságnak. A Formula Student konstruktőri mérnök verseny célja egy olyan formula autó tervezése, kivitelezése és képzeletbeli piacra bocsátása, amelyet hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok valósítanak meg és versenyeztetnek nemzetközi szintéren. A csapat hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatta az autóját. A teszt során értékes tapasztalatokat gyűjtöttek, és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén két rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak a versenyautóval. Sütő Dávid beli összeállítását hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
kava shivinda kalumbun kava mwengu lumbun kava shivinda kalumbun kava mwengu lumbun kava shivinda kalumbun kava mwengu lumbun kava shivinda kalumbun kava mwengu eye wo kalumbun kava mwengu eye yere kalumbun kava mwengu lumbun kava shivinda kalumbun kava mwengu eye kalumbun kava mwengu
Jala.